Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Köszönöm önkéntes technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a mai napi munkáját. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik elektronikus levélbe a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi vendégem Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak Magyarország szakmai vezetője. Sok szeretettel köszöntelek itt, Léna, a stúdióban, és örülök, hogy összejött ez a mai találkozó.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
És a mai napon a beszélgetésünk témája a nevelőszülői hivatás, hiszen az SOS Gyermekfalvak közel 400 gyermekről gondoskodik, és erről beszélgetnénk veled. Mielőtt belevágnánk itt a szakmai kérdésekbe, szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a hallgatóknak.
Tehát Szilvási Léna vagyok, és több mint 30 éve dolgozom a szociális területen, úgyhogy nem ilyen végzettségem volt, mert amikor a szociális területre kerültem, akkor még szociális munkás végzettséget nem lehetett szerezni. Úgyhogy nekem közgazdász a végzettségem, de a diploma után egy-két évvel már egy családsegítő szolgálatnál találtam magam, ami akkor nyílt, ez 85-ben volt. És érdekes módon valahogy olyan esetek jöttek, családgondozóként dolgoztam, és mindig olyan esetek jöttek hozzám, ami összefüggött az állami gondozással, és valahogy az volt az ösztönös érzésem, hogy nekem vissza kell szereznem a gyerekeket az állami gondozásból, és hol nagymamákhoz helyezni őket, hol vissza a szüleihez, vagy legalábbis erősíteni a kapcsolatot a család és a gyerek között, mert éreztem nagyon, hogy itt nagyon sok erőforrás van, és nagyon vágynak a... Tehát, hogy nagyon fontos a gyereknek a saját családja. Tehát ez lett a vezérmottom, azt hiszem, és hogy akkor ezt még nem tudtam, hogy ez lesz, de egy utólag kiderült, hogy ez lett a vezérmottója az életemnek, mert utána, amikor szociális munkát tanultam, akkor többféle variációban, de mindig a szülő-gyerek kapcsolat, a szegénység és a gyerekekkel foglalkozó intézmények javítása volt valahogy a munkám fókuszában. Dolgoztam hajléktalanná vált családokkal, amikor a családok átmeneti otthona még nem is létezett, tehát
az előmunkálatokat
végeztük, tehát ilyen úttörő voltam egy kicsit ezekben a területekben, tehát még a 97-es törvény előtt 3-4 évet dolgoztunk úgy hajléktalan családokkal, hogy akkor volt néhány gyerekeket és szülőket, anyákat fogadó intézmény, és ezeknek a munkáját fogtam össze egy műhelyben. Akkor még a Prodomo módszertani csoporttal való együttműködésben. Utána én az ELTE-n tanítottam, de mellette mindig gyakorlati munkát végeztem. Többek között kialakítottunk egy olyan egyesületet, ami videotechnikával segíti a szülő-gyerek kommunikáció fejlesztését. Ez egy hosszas időszak volt az életemben, amiből nagyon sokat kaptam és adtam talán másoknak. És az SOS utáni első munkahelyem az a Biztos Kezdet program volt, ami kifejezetten az elszegényedett településeken az ott élő fiatal szülők és gyerekek életét segíti, úgy, hogy már 0-3 éves kortól, vagy a terhesség idején hívtuk be az édesanyákat és a szülőket arra, hogy terhesen vagy a kisgyerekükkel együtt járjanak a közösségbe, és így a kevésbé iskolázott és az elszegényedő, sok esetben roma származású szülőket már az óvoda előtt közösségi programokra hívtuk, ahol a gyerekek szabadon fejlődhettek, és a szülők nagyon sokat tanulhattak egymástól, az ott dolgozó szakemberektől, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy eredmény volt, hogy az óvodába éretten sokkal jobb szociális készséggel, vagy megerősödött szociális készséggel érkezhettek, tehát egy jelentős hátrányt, azt hiszem, ez a program le tudott csökkenteni az ő életükben, és akkor ezután lett az SOS, ahol 8. éve dolgozom, és nagyon izgalmas munkát végzek.
Mm-hmm. És akkor, ha jól hallottam itt a szakmai történetedet, hogy mindig valami úttörő, valami újító munkát végeztél, illetve a másik fő vonulat az a család, a családoknak a támogatása és a segítése volt már az elmúlt 30 évben.
Igen, 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 ezt most gondoltam végig, mert 6 év múlva nyugdíjba megyek, vagy körülbelül akkor megyek nyugdíjba.
Nem is gondolnám, ha így rád nézek, mert tele vagy energiával.
Igen, és én is megfeledkeztem erről az opcióról, vagy erről a lehetőségről, és úgy végignéztem az önéletrajzomat, és ott szembesültem ezzel, hogy jé, tényleg, tehát mindig így valahogy a, még mielőtt rendszerré vált volna valami, tehát újítás, változás, új módszerek bevezetése, ez volt talán a sorsom. És emellett egy kicsit családilag is, hogyha mondhatom, hogy ezzel teljesen párhuzamosan mi örökbe fogadtunk egy kisfiút még a 80-as évek végén, egy 2 éves kisfiút fogadtunk örökbe, aki ma már 32 éves, nagy fiatalember, és valahogy ez, hogy én örökbefogadó szülőként, vagy szülőként megtapasztaltam, hogy működik a szociális intézményrendszer, hogy milyen körülmények között vannak a gyerekek, akik közül egy hozzánk került, hogy vajon mi lehetett az ő szüleinek a sorsa, hogy mi volt az ő előtörténete, hogy illeszkedik be egy más bőrszínű, merő, roma származású a fiam, erős ilyen értelemben rasszjegyekkel, vagy bőrszínnel, tehát mi, mint egy ilyen sápadtarcú család, meg diplomás család, hogy tudunk befogadni egy kisgyereket ilyen történettel, és milyen kihívásokkal nézünk szembe. Hát azt hiszem, hogy több diplomát szereztem ebben a folyamatban, amíg felnőttem, de biztos, hogy nagyon sok alázatra tanított ez a folyamat azzal kapcsolatban, hogy a klienseink, vagy azok a családok, akik a családsegítőhöz, gyerekjólétihez fordulnak, akiknek a gyerekei bekerülnek a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerébe, hogy ott milyen történetek vannak a háttérben, és pont ezért mi mindennel kell foglalkoznunk, amikor a gyerekekkel foglalkozunk, mert nem csak a gyerek van, hanem a gyerek mindig a családjával együtt létezik.
Igen, hát ez nagyon, nagyon fontos, hogy szakemberként én is így tekintek, hogy a család az a gyermek, illetve ez egy rendszerként működik, hatunk egymásra a családba. Akkor rá is szeretnék térni, hogy ahol most dolgozol, az SOS Gyermekfalvak Alapítvány, mi is a küldetése, mi is, amit ez a szervezet felvállalt, hogy kiknek segítés, hogyan, hogyha erről egy picit így dióhéjban, a rövidített verzió.
Igen, nagyon büszkék lehetünk az SOS-re abban a tekintetben, hogy a családi nevelést, az elárvult vagy magára hagyott gyerekek családban való nevelését tűzte ki az ászlajára már több mint 70 éve nemzetközileg, tehát a 49 óta, tehát a második világháború óta, és ez a mai napig ugyanígy van. Tehát azt gondolom, hogy egy szervezet életében, hogyha 70 évig ugyanazt a fő küldetést valósítja meg, azért az egy tiszteletreméltó és elismerésre érdemes dolog, és az SOS mi nemzetközi szervezet ebben nagyon következetes, tehát a második világháború után egy osztrák fiatal szakember, orvos hallgató találta ki azt, hogy a több ezer árva és magára maradt özvegy asszony sorsát úgy lehetne fordítani, sorsán úgy lehetne fordítani, hogyha őket hozzuk össze, és ezeket az asszonyokat, akik magukra maradtak a háború miatt, és a gyerekeket, akik szülők nélkül maradtak a háború következtében, ezeket egy-egy családba lehetne teremteni, és nem pedig árvaházakba, ahol nemenként és korcsoportonként szétválasztanák őket több száz ágyas kórtermekbe, ami abban a korban jellemző volt. Tehát ez egy nagyon úttörő ötlet volt abban az időben, és Hermann Gmeiner, az alapítónk, tulajdonképpen megalapította az első házat és az első gyerekfalut egy alpesi kis faluban. És az is érdekes, hogy ehhez egy szociális szövetkezetet hoztak létre, tehát egy civil szervezetet hoztak létre, és silingenként gyűjtöttek ki, össze a téglára, az építkezésre a pénzt. Tehát, igen. Hogy egy nagyon klasszikus civil szer. Igen, igen, uh-huh. igen. És gyakorlatilag ez ugye Ausztriából indult, az 50-es években elterjedt Európában ez a modell, és már a világ minden kontinensén működik, uh-huh. ugye a világ 194 országából 136-ban létezik az SOS, uh-huh. és több százezer gyereket ér el világszerte, ami és nagyon hasonló mintát követne. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog egy ilyen szervezetben uh-huh. dolgozni.
Leginkább ugye az SOS-ról, ahogy ami így információ korábban lehetett ismerni, a gyermekfalvak. Hogy néz ez ma igen. ki? Ugye azért már nagyon sok mindent fejlődött a szociális szakma is, hogy nem biztos, hogy a falvaknak az elkülönült uh-huh. világa a megoldás. Most hol tart uh-huh. ez a fejlődés, fejlesztés szakmailag, uh-huh. hogy falvak vannak, vagy inkább igen. különálló családi házak?
Ugye eredetileg gyerekfalvakat hoztak létre az SOS-ként, és Magyarországon, csak hogy tudják a hallgatók, elsőként 86-ban nyílt meg az első gyermekfalu Battonyán, majd 90-ben Kecskeméten, és 93-ban Kőszegen, uh-huh. tehát az ország másik végén. És az elmúlt évtizedekben tényleg nagyon komoly változások történtek, tehát talán a hallgatók közül is egy-ketten páran hallhatták, hogy az akkor éppen 30. évét élő Batonyai gyermekfalut átköltöztettük Orosházára, aminek a hátterében az volt, hogy egy, ugye Batonya közel van a román határhoz, és a társadalmi gazdasági változások eredményeképpen a mezőgazdaságilag virágzó Batonya, tehát a 80-as években virágzó Batonya uh-huh. már egy sokkal rosszabb társadalmi-gazdasági adottságokkal rendelkező és csökkenő lakosságú, népességű várossá vált. És amikor azon gondolkodtunk, hogy mennyit fektessünk be a falu felújításába, akkor fölmerült az ötlet, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy közeli vagy tömegközlekedéssel jobban megközelíthető városba uh-huh. költöztetni, és hogy talán ez lesz egy jó alkalom arra, hogy szakítsunk azzal a modellel, hogy ezek a családok egy közös kerítéssel zárt uh-huh. lakóparkban élnek, és hogy talán célszerűbb a gyerekek és a városi lakosság együttélése szempontjából, hogyha a családok, ezek a családi házak elszórtan vannak a városban, uh-huh. és végül is ez a modell valósult meg az Orosházára való költözés során, hogy mindegyik család egy pályázati forrásból megvásárolt és rendbetett családi házba költözött azokkal a gyerekekkel, akikkel korábban uh-huh. együtt éltek, tehát a családokat egyben tartva költöztek a családok át egy új környezetbe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon előremutató változás uh-huh. volt, de meg kell, hogy mondjam, hogy rendkívül nehéz, mert azért az nem egyszerű dolog, hogy valakit a saját környezetéből tehát valaki átköltözzön a saját környezetéből, és nem feltétlenül a saját döntése következtében, uh-huh. hanem egy szervezet döntése következtében. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon nagy érzelmi munka is volt, amiben mint szervezet is sokat befektettünk, de természetesen ebben a nevelőszülők, az ott dolgozók és a gyerekek is nagyon komoly érzelmi hullámzáson mentek keresztül, és csak hogy tudja mindenki, aki ilyen változásokat tervez, hogy ez legalább 2 éves folyamat volt, amíg így érzelmileg is minden a helyére került, és azt hiszem, hogy mára már elmondhatjuk, hogy a gyerekek élvezik a nagyvárosi környezetet, szeretettel gondolnak Batonyára, fontos nekik uh-huh. a múltjuk, de megtalálták azokat a kapcsolódási pontokat, uh-huh. és egy változatosabb, sokféle szolgáltatáshoz, többféle szolgáltatást uh-huh. biztosító városhoz, meg tömegközlekedésileg jobban a világban lévő városba kerültek, ahol tudnak élni a lehetőségekkel, uh-huh. és több színesebb világot látnak egész egyszerűen, uh-huh. színesebb világ vált számukra elérhetővé.
Egy kicsit most zenélnénk, és akkor majd innen folytatnánk a beszélgetést Szilvási Lénával. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják, én Márton Andrea vagyok, és vendégem Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak Alapítvány szakmai vezetője, és a zene előtt egy kicsit beszélgettünk a Lénának a szakmai 30 éves múltjáról itt a gyermekvédelembe, a családok segítéséről, illetve az SOS Gyermekfalvak Alapítványnak a történetéről, hogy hogyan is indult az a gondolat, hogy egyedül maradt, árván maradt gyerekeknek segítenek, illetve a háború következtében férjüket elvesztett anyáknak hogyan tudnak segíteni. És itt most arra szeretnék így a zene után rákérdezni, hogy ugye a gyerekeknek a segítéséhez, családba fogadáshoz szükség van nevelőszülőkre. És ugye ti egy olyan szervezet vagytok, akik rendszeresen hívtok, vártok, toboroztok nevelőszülőket. Kiből válhat elég jó nevelőszülő, hogyha lehet ezzel a fogalommal élni, és hogy mit is jelent a nevelőszülőség?
Ugye, mint már mondtam, én örökbefogadó szülő vagyok, és a nevelőszülő más. Ugye én örökbefogadtam egy gyereket, aki olyan, mintha vér szerinti gyerekem lenne, tehát őt a családunk részévé vált. A nevelőszülőnél nagyon fontos azt megérteni, hogy a nevelőszülő egy bizonytalan időre vállal be gyereket, tehát egy nagyfokú bizonytalanságot kell, hogy bevállaljon, és lehet, hogy tőle a gyerek visszakerül a saját vér szerintinek nevezett családjához, vagy örökbefogadó családba kerül, de az is lehet, hogy ő fogja fölnevelni 18-24 éves koráig, és onnan repül ki az önálló életbe. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a nevelőszület, minden elismerésem a nevelőszülőké, akik ezt a munkát vállalják ma Magyarországon, több mint 5000 nevelőszülő van Magyarországon, tehát ezt érdemes tudni. Ez szerintem az egyik érzelmileg legmegterhelőbb munka, de hihetetlenül gyönyörű. Tehát, hogy ez hogy erről nem lehet másképp beszélni, mint egy hivatásról, mint egy szeretett munkáról, mint egy társadalmi felelősségvállalásáról, uh-huh. az, hogy egy másik családnak a gyerekét befogadjuk, és amíg nálunk van, addig számára mindent biztosítunk, uh-huh. amit a saját gyerekeink uh-huh. számára biztosítanánk. Tehát azt gondolom, aki ezt meghallja, hogy ezeket a gyerekeket be kell szeretni, be kell fogadni, és el kell engedni, ez az első vízválasztó nevelőszülőnek jelentkezőknél, akár a képzéseknél, vagy az első beszélgetésen. Uh-huh. Tehát, hogy amint ezt meghallják, hogy itt benne van az esélye annak, hogy el kell engedni, akkor rögtön elgondolkodnak, és kiderül, hogy nem, ők nem erre gondoltak, hanem az örökbefogadásra, vagy valami olyasmire, hogy akkor náluk lesz ez a gyerek, és akkor nincs ezzel macera. Uh-huh. De nem, itt nagyon kell látni, hogy a nevelőszülőség azt jelenti, hogy én tényleg egy másik családnak a gyerekét, a gyerekeit, a testvéreket együtt nevelem, és ez igen azzal jár, hogy kapcsolatot kell tartani a vérszerinti szülővel, hogy kapcsolatot kell tartani a különböző intézmények munkatársaival, akik foglalkoznak a vérszerinti családdal, és ellenőrzik a nevelőszülő munkáját, a gyerek sorsát. Tehát ez egy szakma, egy hivatás, de mégis egy érzelmileg 24 órás több éven át tartó munka. Hogyan az elég jó nevelőszülőbe is beletartozik, hogy érzelmileg nagyon érett. Tehát nagyon érett, és nagyon érzi, hogy az ő saját szükségletei elé annak a gyereknek a szükségletei kell, hogy kerüljenek, és bármennyire fáj neki egy kötődés elszakítása, de át kell látnia, vagy meg kell látnia azt, hogy a gyerek továbbadása a családjának az a gyereknek a legjobb megoldás uh-huh. végső soron. Uh-huh. Ez rettenetesen nehéz, és tehát ilyen nevelőszülő nincs, aki így kezdi.
Hát persze, ez egy tehát, folyamat.
Ez egy folyamat, amíg egy nevelőszülő ebbe beletanul, és tehát tudni kell azt, hogy vannak nevelőszülőink, akik már a 8. gyereket adják örökbe, és az elsőbe belehalnak érzelmileg, és soha nem felejtik el, uh-huh. és minden egyes elszakadás megrázza őket, de az segíti át őket, hogy végig tudják gondolni, hogy jobb lesz a gyereknek. Tehát, uh-huh. hogy én megadtam neki mindent arra, hogy biztonságban legyen addig, amíg nincs megoldva uh-huh. a helyzete, és hogy föl tudom készíteni arra az időszakra, vagy arra a helyzetre, hogy a végleges családjába kerüljön. De az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy az esetek legnagyobb részében a nevelőszülő hosszú ideig, uh-huh. és felnőtt koráig kíséri a gyerekeket. Uh-huh. Igen.
Hogyan kerülnek nevelőszülőkhoz a gyerekek? Nyilván nincsenek átlagtörténetek, de azért tudtok olyat uh-huh. mondani, hogy mik a legjellemzőbb uh-huh. Uh-huh. Szituációk, ami uh-huh. miatt nevelőszülő segítségére uh-huh. van szükség.
Uh-huh. Hát ugye itt a gyerekvédelmi rendszerbe kerülnek be gyerekek, vagy legalábbis jelzések uh-huh. kerülnek be gyerekekről, hogy súlyos baj van valahol, valamelyik családban, és vagy előbb-utóbb ki kell emelni a gyereket, tehát vagy pár napra tervezetten lehet ezt a kiemelést megvalósítani, vagy hirtelen. Tehát előfordul, hogy egyik napról a másikra, vagy az utcán találunk, vagy olyan krízis helyzet van, hogy gyerekeket ki kell emelni. Na most a gyermekvédelmi ellátórendszerben vannak úgynevezett befogadó otthonok, ahova a krízis helyzetbe kerülő gyerekek bekerülnek, de ezek nem mindig elégséges férőhelyen uh-huh. rendelkeznek, uh-huh. tehát kétféle úton kerülhet nevelőszülőhöz egy gyerek, vagy úgy, hogy egy befogadó otthonon keresztül, vagy úgy, hogy közvetlenül uh-huh. a jelzőrendszeren uh-huh. keresztül kerül a nevelőszülőhöz, és a célunk az, hogy a lehető legjobban illesszük a gyereket a családhoz.
Hát elrepült az időnk, uh-huh. és hogyha valakibe felmerült az, hogy ő szívesen uh-huh. ebbe a társadalmi felelősségvállalásba bekapcsolódna, uh-huh. akkor keresett benneteket. Uh-huh. És én valószínű foglak még hívni, mert hogy nagyon sok kérdésem itt maradt a papíron.
Elnézést.
Köszönöm szépen, hogy uh-huh. itt voltál. Szilvási Lénát hallották. Köszönöm, találkozunk 2 hét múlva. Uh-huh. Humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.
great thou art.
How great thou art.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrea műsorát hallották.
Híreink következnek.
Nála volt súlya a dolg.